Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A református egyháznak van egy külön missziója, amely azzal foglalkozik, hogy egy telefonkészülék mellett meghallgatják azokat, akik emberi szóra szomjasak. A misszió munkatársát, Révész Anikót hallják.
Akkor mi fölveszük a telefont, mi azt mondjuk, hogy áldást, békességet. És erre rögtön fölkapja a fejét a hallgató, hogy hát milyen köszönés ez. És akkor már rögtön van egy olyan dolog, amiről mi beszélhetünk, hogy mi áldást, békességet kívánunk, és semmiképpen nem akarjuk a hallgatóinkra ráerőltetni kívülről a hitünket, de azért, ha lehetőség van, akkor szívesen megvalljuk. Ezt az áldást, békességet szeretnénk továbbadni. Még akkor is, hogyha az élet legnehezebb területéről, problémájából hív az illető.
Jellemző ez? Tehát, hogy nagyon nehéz helyzetekből telefonálnak általában?
Jellemző, hogy akkor veszik fel a telefont, amikor majdhogy nem utolsó szalmaszálké szeretnének segítséget kapni, de azért sok olyan hívás is van, ami kimondottan a magányosságból fakadó, közösséget kereső emberek ülnek a hívó vonal végén. Vannak címeink, van listánk, hol milyen közösség vannak, ifjúsági közösségtől kezdve asszonykörig. 2 éve temettünk például egy özvegyasszonyt, akit sikerült gyülekezeti közösséghez kapcsolni, aki otthonra talált a gyülekezet közösségében, és nem győzte megköszönni nekünk, hogy de jó, hogy rajtunk keresztül eljutott. Úgy igaz ez, ahogyan hirdetjük is magunkat, hogy mi hívhatók vagyunk lelki válság esetén, emberi, családi, hitbeli, lelkiismereti kérdések megbeszélésére. Mivel így hirdetjük magunkat, így is keresnek meg. A legújabb probléma ez a munkanélküliség problémája.
Szaporodnak az ilyenfajta hívások?
Igen. Igazából jellemző még mindig, és ez már évek óta így van, a magányosság kérdése. Nagyon sok magányos ember van, aki bezárkózik. Talán önhibájából is, vagy önhibáján kívül is, nem talál vissza a közösséghez. Némi általános statisztikát azért én végzek. 20 év alatt 20 000 hívásunk volt. A legnagyobb arányú a magányosság, aztán a családi problémák. Nagyon sok információs kérdésünk van, mert mi ezt így mondjuk, ha valaki el akar jutni valahogy, információs kérdés. De a hitbeli kérdést például nagyon jellemző. Kapcsolatunk van a világi lelki segélyszolgálattal is, és ők ezt úgy mondják, hogy filozófiai kérdés. Hát mi ezt hitbeli kérdésnek mondjuk, és sok esetben még ők is átirányítják egy-egy hívást.
Világi segély alatt azt kell érteni, hogy nem egyházi szervezetek is végeznek ilyen telefon lelki gondozást, tehát hogy van egyfajta közösség akkor a telefon lelki gondozások között.
36 segélyszolgálat van az országban, és ezek alkotnak egy közösséget, és ez a közösség beletartozik a nagy nemzetközi lelki első segélyszolgálat szövetségébe, mi is ennek tagjai vagyunk.
Ez annyira érdekes, hogy ilyen sok szervezet foglalkozik telefonos lelkigondozással. Ez azért van, mert ez egy tényleg egy jó csatorna? Talán az anonimitást kedvelik az emberek?
A mai korban ez már divattá vált. 20 évvel ezelőtt még, amikor mi szolgálatunk is alakult, akkor még nem volt ez ennyire bevett dolog, hisz még telefonvonal sem volt olyan sok helyen. Rádióba, televízióba be lehet telefonálni, és azért halljuk, hogy van rá szükség. Szükség van arra, hogy az emberre találjon, és ne csak egy gépre, mint a legtöbb helyen ma már fölveszük a telefont, és csak üzenetrögzítők és gépek válaszolnak. Itt egy ember ül, aki odafigyel a másik ember problémájára, és beszélget vele, és igyekszik nem csak hallgatni, hanem meghallgatni is. De ahogy a jó közmondás mondja, hogy hallgatni arany. Hát még hallgatni, még jobb.
Hogy indult ez az egész? Ki kezdte ezt a világon?
Egy angliai samaritánus nevezetű szervezet.
A magyar református telefonlelki gondozás önkéntesekkel dolgozik. Hogyan működik ez?
Most már 22 éve működik ez a szolgálat, annak idején még a szocializmusban indult. Kezdetben a Calvin téri gyülekezettől kapott kis pici irodahelyiségben működött, csak hétvégén, és aztán 90-től önálló irodát kapott, ahol minden nap, minden estére kiterjedt ez a szolgálat. Tehát olyan is volt, hogy például az egyik ügyelőnk bent maradt éjszaka, és éjszakai hívások is voltak, és természetesen nem aludt tovább, hanem hallotta, hogy van hívás, és fölvette. szükségük van egy embertársra, akivel megbeszéljék problémáikat.
Személyesen voltak ilyen nehéz hívásaid?
Valaki a telefonba belekiáltott, hogy ő most eldobja az életét. Mivel ez egy olyan hívó volt, akivel már korábban tartottuk a kapcsolatot, tudtam azt, hogy őnek ez egy pillanatnyi krízis állapot, és annak idején még a telefonszámát is tudtuk, tehát én visszahívtam. Aztán már a második hívás egész másképp zajlott le. Hát meg is bánta, amit mondott korábban.
Ezek nagyon nehézek lehetnek lelkileg.
Igen, de hát erre fel kell készülnünk. Egy-egy eset hordoz bennünket napokig is, amíg ezt kezelni tudjuk a lelkünkben. Imádkozunk a hívókért. Azokat a hívásokat élem meg nehezen, akik nem vesznek komolyan bennünket. Tinédzserek beszólnak telefonba, és akkor hallom, hogy a vonal végén nevetgélnek. Tudják, hogy ez egy lelki segély, és hát itt meghallgatjuk őket, csak viccelődnek. De még ez a könnyebb eset, de a nehezebb eset az, amikor káromkodnak, vagy gunyolódnak. Ez elég nehéz. Oda szánjuk az időnket, energiánkat, és közben játékká teszik ezt a dolgot.
Hogy oldod magad lesz fel?
Én, mint lelkész, tisztában vagyok azzal, hogy ez a fajta kínálat nem kell mindenkinek. De hát ezt maga az Úr Jézus is átélte annak idején, hogy nem örült ő neki mindenki. Van, aki őt megostorozta, és ahhoz képest még a mi dolgunk az nem igazán ez a testi verés, de hát a lelki verés is azért fáj az embernek.
Önkéntesekről még, ha haladnánk egy pár szót, tehát, hogy itt nem fizetett alkalmazottak dolgoznak.
Igen, egyetlen fizetett alkalmazott van, az én vagyok, aki az adminisztratív és szervezési dolgokkal van megbízva, és az összes többi munkatársunk önkéntes.
Hány ember vesz részt ebben a szolgálatban?
Jelenleg 13-an vagyunk, általában mindenki egy-egy gyülekezethez tartozik, de erre kiképzett munkatársak, egészségügyi dolgozók, szociális munkások, lelkészek, pedagógusok, az élet különféle területéről, de inkább idősebb korosztály.
Talán jobban van idejük erre, nem? Tehát ott kell ülni gyakorlatilag 5-től 9-ig és egy hónapban nem is egyszer.
Vannak nyugdíjasaink is, de vannak aktív dolgozóink is. Tehát van, aki még munka mellett is vállalja ezt.
Az egyházban, amint hallottuk, általában az idősekre lehet számítani. De hála Istennek nem.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Gyakran megesik, hogy az egyház életben csak a lelkészekről esik szó. Pedig az egyház munkája csak az egyháztagokkal működik. Nemrég egy nagy hírű kaposvári lelkipásztort mutattunk be, Ikafalvi Farkas Bélát, akit az 50-es években egyszerűen félretettek. Az ő világi gondnoktársa volt dr. Magai Ferenc bíró, aki ugyanolyan hihetetlen odaadással szervezte az egyház életét. Dr. Magai Tamás fia beszél először édesapja, majd a saját életéről. Először arról a helyzetről mond el egy történetet, amikor az eltávolított lelkész utóda igyekezett az akkori államhatalom szája íze szerint prédikálni.
Presbitériumot próbálta rá venni arra, hogy küldöttség élén menjünk be Nyári Pálhoz egyik istentisztelet után, és mondjuk meg neki, hogy hát most a szegény presbiterek hát egy kicsit megszeppentek, és hát nem volt vállalkozó, ezért aztán édesapám egyedül ment be, és a következőt mondta Nyári Pálnak: Pali, hagyd abba a vörösre mázolt prédikációidat. Nyári Pál ezt meghallgatta, és abba hagyta.
Hogy kezdődött, hova valósul?
Soroksáron született, 1891-ben Debrecenben végezte el a jogot. Utolsó szigorlatét Kolozsvárot tette le. Édesapámat azért nem telepítették ki, mert bár jogosult volt a méltóságos címre, de őt ez annyira nem érdekelte. Azok a ítélkező szervek, akik a régi urakat, és főleg a méltóságos urakat és családját kitelepítették volna, de nem telepítették ki, tehát benn maradhattunk a házunkban. Annyira szerették és tisztelték, és ő annyira emberséges volt, hogy a 44-ben, amikor hát lecsaptak ránk a szövetségeseink, megszálltak minket. A bizonyos Volksbund, akik nem voltak hajlandók magyarul beszélni tárgyalásokon, ezért aztán édesapám kiutasította őket a tárgyalóteremből, ott csak magyarul lehetett megszólalni. Az üldözötteknek magáévá tette a sorsát akkor. Koncepciós pert csinált, ugye? Elég korán elkezdődött ez, és börtönbe csukatta őket, és onnan nem lehetett elvinni. Így mentett meg szándékosan több zsidó ember életét. Mennyire ott lenne a helye a hadvasembe, de én nem akartam ebből semmi
erényt, vagy nem tudom mit kovácsolni. Egyetlen dolog ennek is, hogy az Úristen ott fönn ezt följegyezték. Hogy ahogy Pap László, hogy akarták likvidálni az egyházból, hogy segédlelkésznek degradáljuk és elhelyezzük. Ugyanolyan hivatásnak fogta föl és küldetésnek. Bizony elvállalta a segédlelkészséget. A püspök helyettes és a teológia dékánja, aki mindvégig kitart, ugye.
Tényleg fantasztikus ember lehetett.
Később, az már 1947-ben volt, amikor fordult a helyzet, és akkor meg fegyverrejtegetésért, egyéb ilyen bűnökért halálos ítéleteket kellett volna meghozni az édesapámnak. Amire ő nem volt hajlandó.
Én nem akarok ártatlan magyar fiatalokat pitófára juttatni. Háború után, hát hol nincsenek ilyen elhagyott fegyverkék erre-arra, de ő erre nem volt hajlandó. Ezért aztán utána elfelejtve, hogy ő 44-ben mit tett, különben ugye volt az igazolás, egyetlen reklamáció nem érkezett édesapám ellen, noha büntető bíró volt. Azt hiszem egy kivételével egy nő, akit annak idején kerítésére elítélt. Aztán az élet fintora később az volt, hogy jobb tanácsos lett, és kvázi kollégák lettek ezzel a hölgyel.
Nem volt hajlandó arra, hogy a népbíróság elnöki tisztét elvállalja. Ezt nem tudta neki az új rendszer megbocsátani. Illegális kommunistákat is mentett.
Hogyan?
Úgyhogy a nemzeti kaszinóban, aminek az elnöke volt, különféle szakembereket foglalkoztatott, és így volt egy ilyen bádogos vízvezeték szerelő ember, akiről informálta akkori rendőr kapitány az édesapámat, mint törvészeti tanácselnököt, hogy Ferikém, ez az ember, ez a te embered, ez illegális kommunista. Édesapám azt mondta, én vállalom érte a felelősséget, olyan kitűnő munkaerő, és a nagyszerűen dolgozik. Rendőrkapitány megnyugodott. 45-ben, amikor megtörtént a változás, és egyik első látogatója édesapámnak ez a bádogos és vizetékszerelő volt, aki elmondta, tanácselnök úr, egy vallomással tartozom. Én valóban kommunista sejtet működtettem. Ez az ember aztán eltűnt ám később az olyan kommunistákból, akik tényleg az életüket is vásárra vitték, azokat később eltüntették.
Azt mondták, hogy legyen népbírósági elnök.
Népbíróság, ami akkor alakult, és ő ezt nem vállalta.
Milyen következményekkel járt?
Áthelyezték Gödöllőre, oda-ide a szomszédba, ugye a Kaposvárhoz képest, majd onnan kényszer nyugdíjazták, nem sokkal később elvonták, elvették a nyugdíját is. Egy ilyen bosszú, abszolút méltatlanul. A sport egyesületben például akkor elvárták volna tőle, hogy annak zsidó tagja nem lehet. Egyszerűen kihúzta az alapszabályokból. Már hogy ne lehetne? Ugyanúgy a Nemzeti Kaszinónak, ami nem egy ilyen úri társaság, mindenkinek megvoltak a kereskedők egyesülete is, meg az iparos székház, meg volt a Nemzeti Kaszinó, az ilyen értelmiségieknek volt a kikapcsolódási helye. Tényleg nagyon sokan szerették. Ezért miután elvették a nyugdíját, megélhetési gondok támadtak. A fia Budapesten esetlenkedett, szintén hasonló cipőben. Jogtanácsosi munkát látott el aztán 1983-ig élete végéig.
Voltak nehéz ítéletei, ami úgy haza is hazagyűrűzött?
Amiért? És nem vállalta azt a bizonyos népbírósági elnökséget, mert akkor bevezették a statáriumot gyorsított eljárásban. Kellett ítélkezni. Volt halálos ítélet, amit a statárium alatt, még nem a népbíróság, hanem az igazságszolgáltatás során végzett, de azt nem tudta kiheverni. Törvényeket kellett neki végrehajtani.
Mennyit volt ő otthon, mert ennyit mindent csinált akkor?
Hallottam otthon, hogy Feri, most vedd föl az átmeneti kabátodat, mondta az édesanyám. Nem tudtam mi az, hogy átmeneti kabát, de azt tudtam, hogy ő mindig átmegy az egyházba, vagy a gyülekezeti házba. Tehát én ezt tartottam. Amikor az átmeneti kabátot fölvett, akkor már ment intézni az egyházi ügyeket, vagy a kaszinó ügyeit, vagy hát ugye a bíróság ügyeit. Délelőtt intézte a tárgyalásait, délután pedig hát intézte a társadalmi ügyeit. Tényleg sosem volt otthon, majdnem.
Olyan furcsa, hogy belegondolni, tehát, hogy volt egy olyan megbízható polgárság akkor az egyház mögött, nem? Tehát olyan emberek, akiknek nem csak pénzük volt, hanem annál sokkal több.
Sokkal több, és az a polgárság nem csak egyenlő polgárság, egyenlő értelmiség. Egyáltalán nem, polgár, mondták így ilyen dunántúliasan, polgár volt a pék, meg igen.
56-ban mit csinált az édesapja?
56-ban nyugtatta az embereket.
Akkor vissza akarták hozni Farkas Bélát, de hát az nem ment olyan egyszerűen. Nyári Pált viszont eltanácsolták. Édesapám járt az élen, hát ő volt a megmondó ember, hogy úgy mondjam. Édesapának különben nem ez volt a fő bűne, hogy egyenes volt, és csak az igazat és csak is az igazat, ugyebár. A szegény, fejkendős nénikék szinte kilincset adták egyik a másiknak. Ingyen ügyvédje volt, hogy úgy mondjam, mindenkinek tanácsot adott, aki csak hozzáfordult, meg segített, meg sport életben is. A Kaposvárja Turul sportpálya, nem kell megijedni a Turultól. Somsics Pál gimnázium tetején mind a mai napig ott a Turul. Hát annak az elnöke volt a KTSC-nek, Kaposvárja Turul Sport Egyesület. Csodálatos, szép gyep futballpályát hozott létre. Még ma is emlékszem, amikor a gyep téglázták a pályát. Nem sok ilyen pálya volt akkor Magyarországon. Amikor megköszöntem az emléktábla avatását, és elénekelték azt a zsoltárt is, ami az édesapámnak a kedvenc zsoltára volt. És akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némi veszedelemben. Mint a Sion hegye megállnak, nem ingadoznak. Ez jellemezte édesapámat, nem ingadozott.
Akik bíznak az Úristenben, nagy hiedelemmel, azok nem lesznek el semmi némű veszedelemben, mint a Sion
Édesapám mindenképpen azt szerette volna, hogy jogász legyek, én viszont inkább a nagyapám vonalát követtem. Pedagógusok voltak, bölcsészetet választottam, édesapám legyintett egyet, és azt mondta, jó, legalább akkor sok szabadságod lesz. Nem nagyon lett, mert hát azért az ember a szabadsága alatt is más se csinál, mint dolgozik. Bekerültem az Ötvös József kollégiumba. A felvételi vizsga ott egy héten át tartott, az úgynevezett fejkopogtatás. Ugyanis az Ötvös kollégium az nem csak egy diákszálló volt, hanem bentlakással egy állami ösztöndíjas hely volt, azt meg kellett hát pályázni. A kollégiumi órák és a kollégium könyvtára, ez volt a kiváltságok kiváltsága. 46-47-es tanévben voltam az Ötvös kollégiumban, és hát én voltam az első, akit eltávolítottak onnan.
Tulajdonképpen 46-ban érettségiztem, és ott kell kezdeni, hogy hát az érettség elnököm Gyergyői Albert volt, a kitűnő esztéta. Látta, hogy valami érzékem lehet talán irodalomhoz, nyelvészethez. Rábeszélt, hogy pályázzam meg az Ötvös kollégiumot. Megpályáztam, és a 15-ünket vettek föl. Angol tanárom Ország László volt, aki nem volt velem megelégedve. És ezt ürügyként használták föl azok a furcsa alakok. Szóval megtörtént a kommunista hatalom átvétel az Ötvös kollégiumban. Azt mondták itten, népi elemeket kell fölvenni, nem ilyen sápadt dunántúli úri fiúkat. Volt egy vezércikk az akkori Valóságban. Azt mindenki tudta, hogy pont rám gondoltak.
Arra kényszerítettek, még most is fülemben van, de már az is meghalt az a kollégista, akivel egy szobában laktunk, hogy Tamás, szakadj el a családodtól. Nem is értettem ezt a kérést. A lényeg az, hogy talán eltávolítottak, és aztán 50-ben meg is szűnt a kollégium. Az, ami most van, van újból, föltámasztották, de ez már nem az. Tehát akkor én úgy éreztem, hogy engem kiűztek a paradicsomból, és akkor még volt mód arra az édesapámnak barátai összekötetései révén, hát ha Ország László nem volt velem megelégedve, akkor hát tanuljunk meg rendesen angolul. A református egyház jött segítségemre.
Egy skót farmer család meghívott aratásra 47-ben. Hát persze abban nem lett semmi, mert kellett útlevél, szovjet engedély, nemzeti banki engedély, mindenféle engedély, mire mindez meglett, október lett, de ott egy fél évig azon a farmon voltam egy csodálatos református családnál, dolgoztam hihetetlen kemény munkát, és mivel abban az évben már itthonról református teológust nem engedtek ki az Edinburghi Egyetem Teológiai Fakultására, engem ott fölvettek. És ott elvégeztem egy teljes évet. Én teológusban nem akartam lenni, és lelkipásztor sem. Na de ahhoz, hogy ez legalizáltassék, itt fölvettek látatlanban a budapesti teológiára. A szüleim azt gondolták, hogy én nem fogok hazajönni.
Ez borzasztó dolgi önmagában, hogy egy szülőnek azt mondani, te ne gyere, fiam, haza, maradj, én soha ne lássalak téged a te érdekedben, ott a biztonságban, maradj kint.
Hát én erre fütyültem.
Fiú hazajött, mert úgy érezte, hogy itthon van a helye is.
Én magyar vagyok, én úgy gondolom, hogy akinek nem tetszem én, vagy nem tetszik, az menjen el. Nekem itthon kell lennem. Ezek nem nagy szavak lehetnek, de én ezt így éreztem, és hazajöttem 49-ben, amikor mindenki kifelé ment, én hazafelé jöttem. És érdekes volt, Kaposváron közel volt hozzánk az ávó. Meghívtak, vagy átküldtek értem, hogy menjek már. Negyed órával azután, hogy megérkeztem Skóciából, és egy civil ember beszélgetett velem, és hát hol voltam, mit csináltam, és hát mondtam, hogy fantasztikus két évem volt, én miért mentem, hogy nyelvet tanuljak, mert bölcsész, angol szakos tanár akartam, most is az akarok lenni, de most már közben kicsit teológus is, mert van nekünk még egyházi iskolánk, én majd ott fogok, ott szeretnék tanítani. Az ötvös kollégiumban különben ez volt a cél, hogy mennél képzettem ilyen tudós tanárokat képezni. Föláll, kezet nyújt, ha ön nem bánt minket a szószéken, mi se fogjuk magát bántani.
Elsétáltam a bölcsészetre is, hogy na most itt vagyok, megtanultam, nem lehet angolul, de szóval mindesetre ezért mentem ki. Hát szóba se álltak velem, és mint ahogy ugye 47-ben eltávolítottak az egyetemről is.
Már eleve az, hogy valaki angol szakos, az már olyan gyanús. Ez még Angliában van, hát ez, és ott még teológus is, annyi mindent rosszat csináltam, mondjuk az itteni rendszer szempontjából, nem vettek vissza.
De közben elvégeztem a református teológiát.
Ennek egyébként később lett haszna, ennek a teológiai képzésnek?
Lett. Az édesapám, ugye mondtam, hogy ha már nem lettem jogász, akkor már miért ne legyek lelkész? Na de hát én azt se akartam. Egyszerűen arra én egyáltalán nem éreztem elhivatást.
Arra igen, hogy teológiával meggazdagodva, aztán majd egyszer csak sikerül. Az édesapám jó barátságban volt egy ideig Berecki Alberttel. Bercikém, hát ezt a derék fiút, aki megjön Angliából, hogy itt szolgáljon és tanítson, intézzétek már el, hogy vegyék vissza az egyetemre. Hát ottan reverendás, fiatal katolikus teológusok járnak az egyetemre. Hát ti miért nem tudjátok ezt elintézni? Berecki azt felelte, nem tudni miért. Nincs benned szeretet, Ferikém. Azóta se értettük, pedig nagyon sok szeretet volt benne, csak hát egyszerűen nem mindegy. Ő rá se akarok rosszat mondani. Amikor 57-ben Kaposvárról hazajöttem, forradalom után hazamentem, ország hívott vissza, ugyanis akkor, hogy ő le akarja róni azt a mulasztását, hogy akkor nem állt ki mellettem. Ennyire nagy ember volt ország, hogy ilyen tudott lenni, hogy két év után, miután igaz, hogy akkor egy élő angol tudást szedtem föl.
Tehát neki is jól jött ez a tudás.
Neki is jól jött. És akkor azért kevés ember volt olyan, aki kimegy, de haza is jön az angol tudásával.
Fölkínál nekem egy munkát, ugyanis 1948-ban megjelent az ő angol-magyar kézi szótára, ebből nem készítenék egy kisebb szótárt. Az akadémiai kiadónál akkor indult el a kis szótár sorozat, és annak első darabja lett volna az angol-magyar kis szótár. Hát természetesen mint egy fuldokló, utána dobott úszó karikát megragadtam, és elváltam, azt meg is csináltam, és meg volt vele elégedve az akadémiai kiadó is, és attól kezdve folyamatosan szótári munkát végeztem, és 57-ben az akadémiai kiadó státusába kerültem, és mentem aztán nyugdíjba.
Hát végül is valahol a szavak váltak a hivatássá.
A szükségből erényt kovácsoltam, nem csak a szavak, hanem a szavak kapcsolódásai, szókapcsolatok nagyon érdekeltek közben, és egyáltalán a szótárírásnak a elméleti kérdései is. A gyakorlatból indultam ki, és haladtam az elmélet felé.
Azért ott van ez a gondolatok a nyelvről.
Tüneményes Katinak, feleségemnek, ő találta ki, ő mint magyar szakos tanár, ugye karácsonyra kaptam ezt ajándékot, gondolatok a nyelvről, szótárat lapozgatok. Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami? Benne van nyelvünk összes szava. Benne van a virágok, ásványok, rovarok, háziállatok és fenevadok neve. Benne van a gyöngétség és a durvaság, minden árnyalata. Benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm. Benne van az életem, benne van a halálom. Kosztolányi Dezső.
Ma, amikor tényleg olyan nyelvromlásokat élünk át, és annyira súlytalanná válik a nyelv, ez egy annyira érdekes hivatás szerintem.
Hivatás. Nagyon kedves humor, hogy miután 10 évig szóba se álltak velem a bölcsőben, táviratilag hívtak, hogy folytathatom a tanulmányaim. Az édes, nem? 10 év után, pont 47-től 57-ig.
És 57-ben sikerült az angol szakot elvégezni?
57-ben, mint levelező hallgatót engedélyezték, hogy folytathassam a tanulmányomat, de csak levelező után, mert akkor már 57 elsőjén az akadémiai kiadó oda vettek föl, és ott voltam szótárszerkesztő nyugdíjazás, ami... A teológiát szépen elvégeztem. Volt egy olyan aggodalmam például, hogy én nem tudok alkalomról alkalomra mindig valami újat mondani. Bennem egy ilyen félsz volt. Nyilvánvalóan egy kisítőség volt, de talán az is, hogy nekem nem ez volt a hivatásom. Csak ahová én beléptem, az idővel megszűnt. Ugye az ötvös kollégium is megszűnt, a Lónyai gimnáziumot is, ugye sajnos elvették akkor, ahol nevelő tanár voltam egy évig. Most már csak azt tudom remélni, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem nem fog megszűnni, mert oda is beléptem, 93-ban meghívtak, hogy szervezzem meg a angol tanszéket. Mi sem állt tőlem távolabb, mint ilyen szervezés, meg minden, de végül is aztán elvállaltam. Elindultunk, másfél évig vezettem is az angol tanszéket. Tantervbe iktatott tárgyként vezettük be a lexikográfiát. Úgyhogy amikor kérdezték, hogy mitől református az egyetem, hát azt én nem tudom, hogy az egyetem mitől református, talán inkább kitől, vagy kiktől, de én azt hiszem, hogy azokat igazolták a pessimistákkal szemben. A szép az volt benne, nem egy olyan mérhetetlen nagy üzem volt, mint mondjuk az ELTÉ-n. Nem bántani akarom az ELTÉ-t, de hát azt mindenki tudja, ez egy nagy üzem. Műhelyszerű munkát lehetett végezni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldásség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nem is gondolnánk, hogy minden 10. ember Magyarországon komoly alkoholgondokkal küzd. Nagyon kevés áldozatot hoz ezért a társadalom, hogy ez az arány javuljon. A Mária Gyűdi Betánia otthonban 6 hónap rehabilitációban vehetnek részt a szabadulni vágyók. Alapítójuk, Antal Zoltán, már nem érhette meg 10 éves fennállását, néhány nappal előtte meghalt. De amit tett, az ma is róla beszél. Ő úgy nevezte az otthon munkáját, menekülés az életbe. Egy megmenekült ember, Haraszti János meséli el megdöbbentő sorsát először, majd az otthon igazgatója Szőlősi Gábor, lelkigondozója Krisner Zoltán beszélnek.
Isten segítségével most 6 éve elmondott, hogy nem fogyasztok alkoholt. Elég bonyolult az én életem. Rábeszéltek, menjek el rendőrség kötelékébe. Hát azt mondtam, hogy megpróbálhatjuk. Hát nem is volt ott rossz dolgom. De hát a rendőrség tudjuk, mivel jár azért. Éjjeli műszakok. Végén már volt minden italozás, ez a műszak után. Néha már műszak közben is, és akkor... Kezdett rombolni a házasságom az italozás miatt. Vagy a rendőrség, vagy a család válassza. Természetesen én a családot választottam, leszereltem. Akkor 1 éven belül ott 3-4 munkahelyem az ital miatt. És ott, amikor ilyen kerítés, bréktan folyamokat éreztem, úgyhogy alig tudtam menni.
És mit ívott?
Úgy lehet mondani, hogy minden. Ami ártott. Persze, amikor elváltam, akkor haza költöztem a szüleimhez Sárpilisre. Volt a Sárpilisen több roma család lakik.
Cigány család.
Igen, igen. Oda jöttek az asztalhoz, akkor mondták, hogy nem mennék el hozzájuk sofőrnek, arany életem lesz, persze, csak vezetni kell, meg volt a jogsim, beígérte fűt, fát. Jó volt az az első évben, csak utána elevittek egy pár olyan dolgokba, amiben nem lenne szabad.
Mire kell gondolni?
Bóti lopások.
Kérték, hogy lopjon?
Hát engem nem, én voltam a sofőr. Kellett, hogy tudjak róla sajnos. Olyan nincs, hogy nem tud róla az ember. Legyen nekem ennivaló, jó helyem, az kész, a többi nem érdekel. 92-ben, mint roma menekült, kimentünk Németországba. Németországba szépen kirabultuk, hát ott be is vittek egy pár szó bennünket.
Csak így teljesen a cigány társasághoz hozzácsapódott?
Hát igen.
Mint kvázi cigány?
Hát igen, hát olyan bajszom volt, mint a vajda, úgy néztem ki én is. Akkor Németországban kitelett a becsület, onnan haza kellett jönnünk. Utána mentünk Hollandiába, ott ugyanígy. Akkor elmentünk Kanadába.
Hány ember? Tehát hány fős csapat
volt? Család volt, de hát ott voltak sokan már kint is, meg ismerős volt mindig. Kaptunk ott még pénzt is kint. Például Kanadában, hát nagyon jó soron volt. Szállodában laktam, onnan biciklire jártam egy farmerhoz dolgozni. $100 kerestem egy nap feketén, de hát abból 85-t ők levették, nekem maradt a cigire, meg a sörre való. Nehéz volt, mert nekünk nem volt hova. Még ha szerettem is volna, na hát. Egyedül voltam, hát a két nővérem, meg egy bátyám, nagyon megharagudtak rám, hogy ennyien lesüllyedtem. És ez mind az italnak köszönhető. Ők lesz, hogy gyöng embereket mindent meg tudják fogni. Csak akkor, ameddig lehet, kihasználják, mert ez így működik. Ő náluk, hát csicskás voltam náluk. Én annyira legyöngültem, ma 2001-ben, 48-50 kilós voltam, és így mellettek volna egy ujja, akkor hanyat testem volna. Nem tudtam már enni.
Mennyi bort ugott meg egy nap körülbelül?
Hát a végén már csak 1 liter bírtam, már is elég volt. Nem volt fűtés, ott semmi, 2 paplanág, ruhástól aludtam. Hát egyik reggel akart enni, én tudtam, hogy van 200 kalbát. És azt mondja, hol a kalbát? Ne szórakozzatok ma. És a gyerek előtte valónak megették.
És
3, de még az a gyerek is, aki megette, is segített fölhúzni. Ilyen gonosz volt. A kötéllel hátretett kézzel így. 1 órát lógtunk kézzel. De ez saját testvérének az fiát is oda mellé. Közben ütöttek bennünket. Ő se volt, meg én se, és nem árultuk el, meg bőlünk akkor sem, mert nem mi voltunk.
2 szál kolbász.
Mikor leestem, akkor kb. Fél óráig nem éreztem semmit. Mintha béna lettem volna. Utána volt tüdőemboliám 2, mert megfulladtam.
És elment a rendőrség utána?
Hát, hogy merek, utána meg is öltek volna. Akkor már a vége fele már nagyon gyenge voltam, nem bírtam. Elmentem oda inni, ahova szoktam házhoz. Mondtam a havernak, be valaki liter bort, a szív ki a mentőt. Mondja, ne vészkedj, kívom én azt mondja, de most komolyan beszélsz, komolyan mondom. Hát tényleg, mikor jött a mentő, akkor egy lapáttal rátettem azért. És azt mondják, hát ez be van rúgva, bevittek a detoxba. Én beszélgettem velük a mentőbe. Mondják, nem is, nincs is maga berúgva annyira. Mondom, menekülőben vagyok. Majd igen, akkor majd itt ellássák. Akkor másnap bevittek a nagykórházba, beszélgettem a doktornővel. Hát azt mondja, nagyon oda van, teljes leépülés. Hát azt mondja, hogy csinálják magával 10 napig itt lesz, és akkor majd meglássuk. Közben megtudtam ott benn, hogy van ez a Mária Gyűdi rehabilitációs otthon. Hoppá, mondom. Írtam a Tali főorvos úrnak egy levelet, visszaválaszolt, hogy jöjjek el körülnézni, ha tetszik, maradhatok 6 hónapig. Fia, hogy ne? Az volt az első.
És mit szóltak mindeközben ezek a cigányok, hogy eltűnt?
Hát akkor már úgy le voltam gyöngő, annyira nem hiányoztam, mert nem tudtam dolgozni, akkor egy beteg ember kinek kell, csak nyűgnek van, nem? És akkor itt voltam Mária Gyűden. Arany életem volt itt. Mind egy család, voltunk 20-an, pont karácsonykor is ott voltam, hát nem mentem én oda-vissza, minek menjek vissza. Mindig itt voltam, jártam a templomba, és ott azért valami megfogott a templomba. az a szeretet, amiről beszéltek. Hát ottan kertészkedtem, szerettem benne lenni a konyhán, és én mindenhol találtam magam. Május, június jött le jár az időm. Közben megindítottam én már ott a leszázalékolásomat. Itt kaptam meg gyűjtön az első pénzem, 14 000 valamennyi volt, legalább mennyit gyógyszerrel kellett volna, de nekem gyógyszer se kellett semmi. Hát olyan akaratom volt, tehát menekülés az életbe, úgy lehet mondani. Az Antal Zoli bácsinak van is erről egy ilyen könyve.
Be az életbe menek?
Vagy vissza az életbe valahogy úgy. Elkezdtem biciklizni, mentem Harkányba, érdeklődtem munka felül. Csak valaki mondta nekem, azt, az Ildikó is keresett, a Bereszti Ildikó egy ember. Még nem látogatom még. Eljöttem, és akkor azt mondja az Ildikó, hát most nagyon el van foglalva, nem ér rejénekkel foglalkozni. Hú, akkor neki keserettem rendesen. Látta, hogy észrevette rajta, majdnem sírtam. Hát azt mondja, tudja mit? Hát itt van ez a szomszéd épület. Hát nézzem meg, de elég romos állapotban van. Ha itt tud valamit kezdeni, csináljon magának egy szobát, ha jó, akkor itt maradhat. De annak fejében, hogy itt rend lesz. Másnap már Betániáról hoztunk 3 embert, festettünk, mázoltunk, már lett is egy szép kis szobánk. És akkor kezdődött el a jó életem.
Még a hitéről, hogyha egy pár szót szólna, mert mondta ezt, hogy nagyon megfogta ott a templomban. Mit jelent a hit?
Érzem belül. Ó, Isten segítsége nélkül nem biztos, hogy ment volna. Isten segít, ha én is akarom. Kívülről jön ez. De olyan, mintha mindig a hátam mögött valaki mondaná, hogy hoppá, ez nem szabad. Jézus lelke, mert mindig az van előttem, hogy rosszat ne csinálj. Ott elég már rosszból. És ezek, ha végig szaladnak rajtam, akkor már nincs gond.
Akkor végül is ez az út, amit bejárt valahogy, hogy visszahozta ezt a valakit, akit mögötte van, nem?
Igen. Hát ez egy új születésnek lehetne mondani. És akkor rá egy hónapra cigaretta automatikusan elment. Nem hiányzott. Hát most mi lehet szívjam azt a büdös cigarettát? Hát van, aki most volt a születésnapja, 38. alkoholmentes születésnap. És mindig nyel egyet, azt mondja, amikor jó habzik a sör, azt mondja. De tudjuk, hogy egy pohárral se. Az elsőt nem szabad meginni, ez a lényege a dolognak. Én ezt a második születésnapomat már többre becsülöm, mint az elsőt, mert akkor meg kellett születni, de ezért valamit kellett tenni, hogy újra az az ember legyek, aki voltam.
Isten igéje jelenik, újonnan nékünk adaték.
Legfontosabb, ami az ilyen munkához kell, az az empátia. Az, hogy megérteni őket, a helyzetüket, és éreztetni velük azt, hogy minden életen lehet változtatni.
Látom, az ebédlőben ez is van kiírva.
Istennek nincs lehetetlen, igen. Igen. Hogy nincsen olyan ember, és nincsen olyan élethelyzet, amiből, hogyha akar, ne tudna megszabadulni. Hogyha belegondolunk a 38 éve beteg embernek a történetében, ott a Betesda tavánál, ugye, és Jézus azt kérdezi először, hogy akarsz-e gyógyulni. És az ember, amikor ezt a történetet olvas, akkor mindig azt gondolná, hogy ez teljesen fölösleges kérdés, hiszen aki már 38 éve beteg, annak már nincsen más vágya, csak az, hogy valamilyen módon meggyógyulhasson, és a beteg is egyből úgy válaszol, hogy nincs emberem. Tehát nem az, hogy akar vagy nem akar, de itt az alkoholbetegeknél mindenképpen ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy akarsz-e gyógyulni. Éppen azért, mert mi csak segíteni tudunk, és helyettük meggyógyulni nem. Maga az, hogy gyógyulni kíván, ez más betegségekre is nagyon érvényes, hogy milyen hatalmas változást tud magában az emberi szervezetben is kifejteni, de az alkoholbetegségnél ez még inkább, hiszen ez nem szervi baj, ennek vannak szervi vonatkozásai, hanem sokkal inkább a gondolkozásban, a lelkiségben, hogy mennyire válnak felnőtté emberré, Mert én azt szoktam mosolyogni a betegeknek, hogy ez a legjobb betegség az összes többi között, mert hogyha van egy szívbetegséged, vagy van az embernek egy cukra, hogyha betartja az orvosi előírásokat, azt szerint él, az állapota még akkor is rosszabbra válhat. Az alkoholbetegnél pedig nem, mert hogyha meg tudja tartani az abstinenciát, akkor ura az ő betegségének, és akkor ez csak ő rajta múlik.
Mennyire segít a hit?
Régi betegeink visszajönnek, és mindegy okulásképpen elmesélik az ő életüket is, kifejezetten, ami itt Mária Gyűdön történt velük. Az egyik legmegdöbbentőbb volt, hogy a hozzászólóknak a 90%-a beszélt Istenről, hogy tényleg segített abban, hogy az életük megváltozhasson. Talán egy-két szavas imádság, egy fohász, ez az, ami segít, mert éppen erről tett be azon bizonyságot, egy olyan betegünk is, aki, amikor először beszélgettem vele itt a lelkigondozói szobámban, akkor éppen azt mondta, hogy a hittelőt hagyjam békén, ő már elmúlt 60 éves, az ő élete már kialakult, ő ezen nem is kíván változtatni, és a legnagyobb legdöbbenésre ő is pont magáról, a hitről szólt, Istennek erejéről és szeretetéről, hogy nélküle nem is sikerült volna.
Antal Zoltán alapította ezt az intézményt, mégpedig úgy, hogy ő református lelkészként a pécsi alkoholbeteggondozóban dolgozott. Alkalma volt kimenni Németországba egy tanulmányútra. Ő jelentkezett erre, mert senki nem akart menni, kiment és talált egy olyan otthont, amelyik már több mint 90 éve dolgozik, és rájött arra, hogy ilyen otthont Magyarországon is lehetne csinálni. Magyarországon egy fillért se áldozott rá, az állam se, és más sem. Külföldi segítséget kért és kapott. Négy alapítvány összeállt, többek között részt vett a holland királynő is. 97. szeptemberében fogadtuk az első beteget, azóta az 500. fölött vagyunk. Az első időben a német minta alapján 3 hónapig voltak benne a betegek, majd rájöttünk arra, hogy ennél sokkal több kell.
Itt van Magyarországon több időre szükség, mint Németországban.
Semmi különbség nincs köztük. Németországban is legalább 6 hónap kell. A magyarázat a biztosító rendszerben van. Ott már kialakult az, amit a jelenlegi kormányzat itt nálunk akar, hogy több biztosítós legyen. Tehát ezeknek a magánbiztosítóknak az az érdeke, hogy minél kevesebb időt töltsön az illető az egészségügyi intézménybe, tehát őneki kevesebbet kelljen finanszíroznia. Rákényszerítette az egészségügyi intézményeket, hogy egyre kevesebb ideig foglalkoztassák a betegeket. Az ottani 6 hónap, ugyanis a mi mintánk eredetileg is így készült, az eredmény természetesen meg is látszott, hiszen a gyógyulási mutatójuk fokozatosan romlott. Sokkal rosszabb most jelen pillanatban az övéké, mint a miénk. És kint jártunk, szinte szanatóriumban vannak, ez nem megoldás a szenvedélybeteg gyógyítása terén.
Tehát arra van szükség, hogy tényleg egy húzamosabb új életvitelbe belekerüljenek az emberek.
Célunk az, hogy megváltozzon az eddigi életvitelük. Reggel fölkelnek, reggeliznek, dolgoznak, délután hazaérnek, családdal foglalkoznak este, nem pedig az, hogy fölkelnek irány a kocsma, és akkor az a központ. A család nagyon fontos szempont a mi rendünkbe is.
És hát a hitnek is van megint az a fontos szerepe, az, hogy az ember megtanuljon önmagáért felelősséget vállalni, hogy tudjon döntést hozni. És mivel a hit, a Jézus elfogadása a legszemélyesebb dolog az ember életében, és a legfontosabb, mert van, aki már elfogadta őket, olyannak, amilyenek, és éppen ebből kiindulva tudják önmagukat értékelni, és vegyék a fáradtságot, az erőt, a munkát, hogy felelősséggel tartozzanak az életük iránt, mert e változás után az összes többi aztán úgyis egymás után szépen rendben megoldódik.
Könnyű feltölteni az otthont?
A felvétel az nagyon fontos dolog. Mi azt kérjük, hogy önként jelentkezzenek a betegek. Látják azt, hogy segítségre van szükségük. Nyáron például azok, akik itt élnek a kocsmák környékén, azok nagyon jól érzik magukat. Reggeltől estig ott lehetnek. Már jön az ősz, és akkor kezdenek rájönni arra, hogy itt valami nem stimmel. Csak a mai napot véve alapul 15 betegünk van a 21 ágyra. De 3 beteg már most jelentkezik. Olyanok is vannak, akik jelentkeznek, de az egyik feltételnek nem tudnak megfelelni. Legalább 1 hete ne igyanak alkoholt, amikor ide bekerülnek. Nem jelentkezhet náluk már a megvonási tünet, nem tudjuk kezelni, azt kórházba kell. 6 hónap után akkor mennek el, amikor rendezettek az otthoni körülmények, vagy látják a célt, feladatokat.
Egyébként az is szerepet játszik sajnos. A társadalmi kilátástalanság is visszatükröződik ebben, hogy nincs az indíték, hogy miért kellene letenni a poharat. Úgy gondolják, hogy azzal nem lesz jobb, pedig jobb lesz.
Hodosi Csaba vagyok. 4 hónapja jöttem. Egy autóbaleset által rá kell döbbennem, hogy alkoholista vagyok. Eltörött a nyakcsigolyám. Utána már gondolkozni kellett, hogy ezt folytatni akarom-e. egy templomnál segítkeztem, és ott a lelkész úr mondta ezt a helyet, kapok segítséget.
Próbálj megnevezni egy-két mondatot, ami segítség.
A rendszeres felkelés, a fizikai munka, tehát nem kell itt megszakadni, úgy kellünk fel, hogy normális ember, magyarán mondva.
Mit dolgozik?
Most éppen a fa műhelyben vagyok, ilyen ajándékokat készítgetünk, van kerti munka, takarítások.
És hogyan kezdett el inni?
5 éve kezdődött, hétvégenként egy-két sör, akkor utána haverokkal már hétköznap is, végén meg minden reggel, este, folytatott, igen, délben.
Mit szólt a család?
Hát persze, hogy nem jó szívvel vették ők se. Van feleségem, 2 gyerekem, annak is szeretném megköszönni, hogy mellette váltak eddig, úgyhogy, és egy nagy segítség volt. Egy alkoholista ember nem nagyon szoktak kibírni az emberek, és azért sokat segítettek ebbe felépülni, hogy mindig jöttek látogatni, lelkileg támogattak, tehát mindenbe.
Akkor azért kicsit újból visszakapta az életét.
Hát igen, másodszor születtem.
Borzasztó nehéz. Azt mondja, hogy alkoholista vagyok.
Így van. Ez nagyon nehéz folyamat. És amikor elfogadták ezt, akkor sokkal könnyebben tudnak lépni. Akkor tudják azt, hogy egy alkoholistának milyen feladatai vannak, hogyan kell élnie. Volt olyan betegünk, aki az 5. hónap vége felé gondolkodott el azon, hogy tényleg alkoholbeteg. Most már tényleg. A társadalom viszont egészen másképp értelmezi ezt. Az alkoholbetegség nem mindenki számára betegség. Úgy nem lehet, hogy mondjuk neki, csak mondjuk, hogy ne igyál, ne igyál. Ez biztos, hogy nem megoldás egy alkoholbetegnél, hiszen őt nem a szöveg, nem a rokonok vezérlik, hanem az alkohol irányítja az ő cselekedeteit.
Mit tehet egy feleség mondjuk ebben a helyzetben, mert ez azt hiszem nagyon gyakori.
Az egyik legfontosabb, hogy ne mondja állandóan.
Ha csak ezt mondjuk, hogy ne igyál, akkor ellenszenved dacot is kiválthat.
Rájönni arra, hogy mi az a hiány, amit az illető alkollal kíván pótolni. Egy-egy párkapcsolatban a hibákért mindig ketten a felelősek. Éppen ezért nálunk a gyógyításban is nagy szerepet játszik az, hogy ma a család tagjaikat is próbáljuk felvilágosítani magáról a betegségről.
De nem kell arra gondolni, hogy azért iszik a férj, mert az asszony ilyen meg olyan. Nem. A férj, az alkoholista, az mindig kifogásokat keres, hogy miért iszik. Mindenkinek kell tudnia, hogy Magyarországon a 10 millió emberből 800 ezer vagy 1 millió fő az, aki feltétlenül lehet alkoholistának nevezni. Minden családban legalább egy ilyen ember van. De hogy hogyan kezeljük, ez mindig nehézkes. És mindig más-más problémákat vetve, más indokokat. Az egyéni beszélgetéseinken nagyon jól előtérbe kerülnek ezek, de ehhez kell az is, hogy a beteg akarjon, hogy őszinte legyen. Nem rögtön akkor, amikor kezdünk, hanem 1-2 hónap után megnyílik, és akkor már tudunk rajta segíteni. És akkor érdemes a családtagokkal is foglalkozni, és így komplexen lehet kezelni ezt a területet.
De mit tehet egy feleség? Tényleg tud esetleg egy tanácsot adni?
Az alkoholizmusból van egy kiút, ehhez segítség kell, nem biztos, hogy 6 hónapos terápia kell. Sokszor nem a feleség vagy a férj segít, hanem a gyerek. A gyerek, aki ezt fölismeri, és sokszor szól a szülőnek, de nagyon fontos az, hogy az asszony tudja mutatni, hogy milyen lehetőségek vannak, és ő mellé álljon. Amikor mellé áll és segíteni akar neki, sokszor, amikor elkíséri a rendelőbe, az nagyon fontos dolog, tehát az ő élete is egyben.
Semmi esetre sem jó, hogyha az asszony megpróbálja titkolni. Hogyha megpróbálja eltussolni a családon belül, a rokonok előtt. Mert ezzel tulajdonképpen csak segíti abban a házastársát, hogy alkoholt fogyasszon. És bizony nagyon sokszor volt, amikor a beteg otthon megfogta a poharat. És a házastárs, a feleség, úgymond erről nem tájékoztatott bennünket. Nem is sikerült a gyógyulás. Bűnös részt vállalt maga a feleség is.
A legnagyobb gond a család részű, nem meri kimondani a határokat. Tehát azt érezzük, igen, hogy a szeretet és a határok kimondása ellentétben áll egymással.
Ez így van. Az őszinteség a gyógyulás első nagy-nagy lépése.
Igaz az Isten igéje, kibeli ember elméje, kinek meg marad ereje, és el nem vésző reménye.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.